Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország továbbra is globális sport nagyhatalom, a világ 95. legnagyobb népességű országaként 14-ek lettünk az olimpiai érem táblázatán, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán. A miniszter bejegyzésében emlékeztetett rá, vasárnap véget ért a párizsi olimpia, amely alapvetően meghatározta az elmúlt 2-2,5 hetünket, mert naponta izgultunk a magyar sportolókért, és együtt örültünk, vagy éppen szomorkodtunk, bosszankodtunk velük. A miniszter szerint az elmúlt 2-2,5 hétnek számos tapasztalata és tanulsága volt. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy Magyarország továbbra is globális sportnagyhatalom, írta megjegyezve. Magyarország európai összevetésben 6., Közép-Európában utcahosszal első. Visszatért Magyarországra az Észak-Macedón erdőtüzek oltásában közreműködő tűzoltó csapat tegnap este, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Emlékeztettek, a 46 tagú egység augusztus 1-én 13 járművel indult útnak, miután a balkáni országok kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül a tagországok segítségét kérte. A magyar kormány által felajánlott és a katasztrófa védelem állományából összeállított egység a tűzoltók mellett logisztikusokból, drónpilótákból és az Országos Mentőszolgálat 3 egészségügyi szakemberéből állt. A normalitást kell megmutatnunk és megvédenünk Európában, ezért indítottuk el az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos rendezvénysorozatot, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Székesfehérvári királyi napok és az országos programsorozat vasárnap esti megnyitóján. Hankó Balázs azt mondta, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, legyünk büszkék a kultúránkra és tiszteljük más nemzetek kultúráját. Kiemelte, az erős nemzetek és az erős nemzeti kultúrák az alapjai az erős Európának. A miniszter utalt arra, hogy az Európai Unió tanácsának soros magyar elnöksége jegyében meghirdetett 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos kulturális programsorozat a Székesfehérvári királyi napok kísérő rendezvényeként kezdődött meg Székesfehérváron, Magyarország történelmi fővárosában. Az ehhez kapcsolódó programok, köztük interaktív kiállítás, színházi, cirkuszi és táncművészeti előadások augusztus 16-ig várják az érdeklődőket. Az országjárás második állomása Sopron lesz, ahol augusztus 17 és 21 között a 35. Pán-európai piknikhez kapcsolódnak a programsorozat eseményei, tette hozzá. Új akkumulátoros energiatárolót épít Soroksáron az E.ON, a létesítmény újabb napelemes rendszerek csatlakoztatására ad majd lehetőséget és az ellátásbiztonságot is növeli, tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Az akkumulátoros energiatároló mintegy 350 lakossági napelemes rendszer által megtermelt energiát, azaz 6 megawattórát képes eltárolni. A soroksári létesítmény a környéken lévő napelemes rendszerek által termelt nagy mennyiségű energiát raktározza majd, lehetővé téve, hogy azt az ügyfelek ott és akkor használhassák fel, ahol és amikor arra szükség van. Létesítésével a hálózat stabilitása is javul, kevesebb lesz a feszültség ingadozásból eredő esetleges üzemszünet, emelték ki a közleményben. A beruházás teljes költsége 784,52 millió forint, ebből 337,5 millió forint az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz visszanemtérítendő támogatása, másrészt pedig az E.ON saját forrásból valósul meg. Az új soroksári energiatároló 2025. novemberére készül el. Németországban a nagykereskedelmi árak a szakértők által vártnál nagyobb mértékben nőttek júliusban, havi szinten, míg éves összesítésben minimálisan csökkentek, a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a DESZTATISZ hétfőn ismertetett adatai szerint. Németországban júliusban 0,3%-kal emelkedtek a nagykereskedelmi árak júniushoz képest, amikor 0,3%-os csökkenést regisztráltak. Az elemzők 0,2%-os haviszintű növekedésre számítottak júliusra. Végül az időjárásról. Ma túlnyomóan napos idő várható, csak északnyugaton növekedhet meg kissé a felhőzet, itt egy-egy zápor sem kizárt, helyenként élénk lesz a déli szél, délután 29-38 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunkban Mackó Mária, magyar örökségdíjas népdalénekessel beszélgetek életéről és munkája szeretetéről. Az önéletrajzába tekintek és azt olvasom, augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén látta meg a napvilágot a Galgamentit túrán. Születésnapja és keresztneve is ugye a Mária, mind a kettő a szűzanyjához, a mennyei királynéhoz köti. Ez a kapcsolat azt hiszem, hogy nem tekinthető véletlennek, már ez sem véletlen.
Hiszem azt, hogy semmi sem véletlen az életünkben, nem születünk véletlenül oda, ahová, és akkor, amikor, és nem születünk véletlenül azokhoz a szülőkhöz, akik majd életutunkon terelgetnek minket. Én nagyon boldog vagyok, hogy édesanyám 38 évesen, 3. gyermekként felvállalt engem, 2 fiú után, és valahogy ő is mindig érezte, hogy kislánya születik. És azt mondta, hogy a bábasszony eljött hozzánk, én vagyok az utolsó gyermek, aki a házban született még a szülői házban. Eljött a bábasszony, elimádkozták az úrangyalát, előtte viszont jól laktak rétesvel, szó szerint így mondta az édesanyám, és azután megszülettem. Ez Turai búcsú napja volt, tehát este 7 óra 10 körül, és hát ez egy akkora élmény volt számára is, mert a bábasszony személyében, Lidike néni személyében egy olyan csodálatos, kisugárzású embert ismert meg és kapott, akit én azóta is nagyon-nagyon tisztelek, és hát sajnos most már csak a temetőben tudok vele találkozni, viszont hát tudom, hogy nem ott van a lelke, de a temetőben mindig felkeresem a sírját, és nekem ő olyan, mint a pótanyám.
És nem véletlenül választották Önnek a Mária nevet sem.
Nem, édesanyám Zsuzsannát szeretett volna, amíg nem tudta, hogy Nagy Boldogasszony napján fogok megszületni, de úgy látszik, hogy ez is az égiek ajándéka, és én ezt boldogan viselem. Nagyon-nagyon örülök neki.
Az énekléssel gyermekkorában elkezdődött már a kapcsolat, tehát szerette az énekórát, járt különböző zenei különórákra. Így kezdődött ez valahogy?
Én még az a szerencsés ember vagyok, aki ebbe a hagyományba beleszületett, amíg élő hagyományból tanulhattam el az énektechnikát és a dallamkincset. Úgy áradt a házunkban az ének, akár a szeretet. Tehát volt kitől, és főleg volt mit megtanulni, és a kicsi gyermek mindent átereszt magán, nem szelektál, legyen az imádság, egyházi ének, népének, vagy népdal. Tudom, nagyon sok tolfosztó és családi összejövetel disznótor lakodalom alkalmával önfelett mulatások közepette csodálatosabbnál csodálatosabb kincseket örökítettek át nekem a szüleim. Édesanyám gyönyörűen énekelt, ellentétben az édesapámmal, aki szintén és a Gyöngyös Bokrétának tagja is volt. És valahogy mindig énekelni szerettem volna, és mindig énekeltem, tehát szerintem előbb énekeltem, mint ahogy beszéltem. És volt a faluban, mert mindig kell, hogy legyen egy olyan tanárbácsi és tanárnéni, tanítónéni, aki felfigyel az ember hangjára, lelkére, szívére. Így volt az én Fekete Laci bácsim, akiről sosem felejtek el emlékezni. Kántortanító is volt, és neki a felesége volt babanéni, az én tanítónénim, elsős tanítónénim, és ők korán felfigyeltek arra, igazából Laci bácsi, hogy nem csak szép hangom van, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek van gyönyörű hangja, hanem valami plusz töltetet láttak bennem, ami errefelé sodort engem, és ez annyira szoros volt ez a kötelék, természetesen nagyon szerettem Laci bácsit és babanénit, és már csak a személyük miatt is nyilván sokkal erősebb kötődés volt aztán a zene felé, de minden más is érdekelt engem. Sportoltam, kézilabdáztam, atlétizáltam, rajzoltam, nagyon szerettem a magyar irodalmat, a történelmet, és én azt gondoltam, hogy majd tovább fogok menni, de az általános iskolát, amikor elvégeztem, és hát azért ott sok-sok élményt kaptam, mert Laci bácsival szerepelhettem először a Zeneakadémián, a Magyar Rádióban énekelhettem szólót ötödikesként, általános iskolásként, és aztán elkerültem a Svetics Katolikus Gimnáziumba.
Debrecenbe?
Igen, az egy óriási élmény számomra. Egy olyan kapaszkodó, ami mindenféle élethelyzetben megtart. Szoktam mesélni, hogy őrzök egy kincses ládát, ebben nagyon szép idézetek és gyönyörű képeket őrzök, és hogyha valami nagyon nehéz, akkor ebből kihúzok egyet, és beragyogja az életemet, ugyanaz a fény, amelyet én ott kaptam. Nagyon szerettem a nővéreket, hiszen tartásban, becsületben, szeretetben és tudásban is sokkal többet kaptunk, mint egy normális gimnáziumban, és én már akkor is a zeneiskolába jártam énekszakra, és aztán ott maradtam a konzervatóriumban, és szerettem volna Stuttgartba tovább menni oratórium szakra. De oda nem vettek fel, nem jött össze az a csere, hogy onnan küldtek volna egy leányt, és én mentem volna az ő helyére, és ez volt 1983-ban, és én akkor megnyertem egy Pest megyei népdalversenyt, és ez eldöntötte az utamat, és tudtam, hogy én nem mehetek el innen Veres Péter szavaival, nekem itt van dolgom.
Nekem nagyon tetszett az önnel készített egyik riportban az a mondata, hogy szolgálatos énekes vagyok. Mit ért ez alatt a kifejezés alatt?
Én a Teremtőt szolgálom, és az a legfontosabb, hogy az ember alázattal, hittel, nagy szeretettel és sok-sok fájdalommal, átalakított szenvedéssel énekelje ezeket az énekeket, mert ettől lesz igaz. Ezek az énekek tulajdonképpen már olyan formában az enyémek, hogy az én életemet élem, tehát azokat énekelem ki igazában. Én azt gondolom, távol áll a népdaltól és a magyar népénektől is a beleélés dolga. Inkább úgy fogalmaznék, hogy azonosulni kell ezekkel az énekekkel, és a tanítványaimnak is azt szoktam mondani, hogy azt tud igazán énekelni, akinek életében legalább egyszer már meghasadt a szíve. Azt tudja, hogy mit, miért énekel, és kiért vállalja ezt a küldetést. És ez egy csodálatos dolog, amikor az énekeken keresztül elmondhatom a gondolataimat, hogy én hogy is gondolom, és mindent elmondhatok, vagy ráirányíthatom a figyelmet arra, hogy hol is élünk, milyen ez az ország, miért kell most fohászkodni, és elmondhatom azt is, hogy ég és föld között, Isten és ember között óriási kapocs az ima, de ez magától nincs ott az életünkben, ezért minden nap meg kell küzdenünk. Kaptunk gyermekkorunkban egy hitet, de azért meg kell dolgoznunk minden nap, ki kell imádkoznunk a Szentlélektől ezt a kegyelmi állapotot, mert ez egy más állapot. Sokszor mondják, hogy megváltozik az arcom, amikor énekelek. Igen, mert én úgy érzem, hogy nem én énekelek, csak átengedem, átereztem magamon azt az üzenetet, amelyet akkor általam üzennek az égiek. És én nagyon boldog vagyok, mert azt gondolom, hogy ezek az énekek gyógyítják a lelkeket, és látom, hogy micsoda élmény az embereknek olyan magasságokba eljutni, ahová nem tudnak eljutni csak az énekeken keresztül. És hiszem azt, hogy az ének nem azért született, hogy néhányan énekeljék és sokan hallgassák, éppen ellenkezőleg az emberek kiénekelték magukból örömüket, bánatukat, és ezért tartom nagyon fontosnak megénekeltetni mindig a népet. Ugyanis talán már a 26. órában vagyunk, hogy visszatanítsuk ezeket a kincseket, amelyeket gyűjtöttünk, azokat a kincseket, amelyeket ajándékul kaptunk. Ezek nem a mieink, mi is csak használhatjuk, amíg itt élünk, de hát úgy néz ki, hogy nekem ez a dolgom, hogy ezeket a kincseket visszatanítsam, és ezt köszönöm ma is a Szent István Rádiónak, hogy így is lehet misszionárusként létezni, és ezen az életúton haladni, hogy a rádió megérezte azt, hogy az emberek most nem jutnak másként el, csak a médián keresztül ezekhez az énekekhez, ezek népi teológiai bölcsességek, ezek a szövegek, és ezekért harcolok, hogy legalább a fiatalok még meghallgathassák, az idősebbek pedig örömükre együtt énekelhessék az éter hullámaival.
Egészen biztos vagyok benne, hogy így is van ez. Ön valahogy úgy fogalmazta meg, hogy Isten végtelen jóságát közvetíti embertársai felé, és ne csak beszéljünk az énekekről, hanem javaslom most hallgassunk is a folytatásban egy szép Mária éneket az ön előadásában. Melyikre esett a választásunk?
Mária, Mária, kinyílt rózsa. Édesanyám nagyon szereti ezt az éneket. Sokat énekelte, amíg itt volt a földön, és sokat énekelhettem én is vele. Azt szerettem benne, hogy ezt a beszédes énekformát közvetítette ő, úgy énekelt, mint ahogy beszélt. És nincs ebben semmi nagy dolog az éneklésben, csak ki kell nyitni a szívünket és a szemünket, és engedni kell, hogy áradjon a fény, és felmelegítse a lelkünket.
Mária, Mária, kinyílt rózsa, néked zeng angyalok koszorúja, mennyei trónodról tekints le ránk, áldásodat várjuk, édes anyánk. Örvendez áldott szűz dicsőséges, mindenek felett szép ékességes. Boldognak mond téged, és magasztal, minden nép a földön, s minden angyal. Mária, Mária, kinyílt rózsa, mindnyájunknak te vagy, édes anyja. Fogadd el kezünkből e koszorút, melyet tiszta szívből felajánlunk.
Milyen énekek azok, amelyeket ön elsősorban énekel? Milyennek mondható az ön repertoárja?
Népdalból indultam, tehát gyermekjátékdalok, népdalok, szókásdalok, és emellett azért mindig ott voltak az egyházi énekek. Én nagyon szerettem ezeket. Egyrészt hát remegek ezért a hazáért, ezt mindenki tudja. Minden egyes pillanatban elmondom, hogy nem igazán tűnődünk naponta azon, hogy a csodák nyelvét beszéljük, hiszen a legszebb nyelven dicsőítjük a Jóistent, és a legszebb nyelven fohászkodhatunk Máriához, aki az üzenet hordozó, üzenet közvetítő, ő van legközelebb a Jóistenhez, és én tényleg értem az ő szavát. De mindenki érti, aki csendességet akar maga körül, és tud teremteni. Ez a baj, hogy a mai ember nem tud csendben maradni. Mindig zizeg, mindig hallgatni kell valamit, mert fél, hogy meghallhatja azt az üzenetet, amelyet akkor felé küldenek az égiek. És ez lenne a legfontosabb. Most én úgy látom, hogy egy befelé fordulás következik, és nekünk kell változni ahhoz, hogy megváltozzon körülöttünk a világ. Nekünk kell hitben és szeretetben mélyülni, és odafordulni a másik ember felé. Én arra biztattam mindig is a fiatalokat, hogy nézzék csak meg, micsoda gyönyörűségek ezek a kincsek itt körülöttünk, hiszen mint a költészet, olyan a magyar népzene, és milyen csodálatos dolog, hogyha valaki nem tudja kifejezni magát, és nagyon szerelmes például, és el tudja énekelni a szerelmének a belső érzelem világát. Egyrészt, másrészt pedig nem igen gondolkodunk valóban azon, hogy a csodák nyelvét beszéljük, és egyetlen egy nyelven sem kérdezzük meg, csak magyarul a másik embertől, hogy kicsoda vagy te. Benne van a kérdésben, minden ember egy megismételhetetlen csoda, és ezért kell egymást tisztelnünk és szeretnünk, és mindannyiunknak más és más a munkája és kötelessége, és így tudjuk egymást kiegészíteni. Nekem óriási élmény volt, amikor a népdalverseny után lassan bekerültem a Magyar Állami Népi Együttesbe. 1986-tól 10 évig voltam az Állami Népi Együttes szólistája, és nagyon-nagyon boldog voltam, amikor egy-egy turnén átéltük azt a csodát, hogy mi képviseljük tulajdonképpen ezt a kis csöpretarolt áldott országot, a kultúránkat, mi mutatjuk fel minden este a közönségnek, és tulajdonképpen mindenhol áthúztunk egy piros-fehér-zöld örömet, és ezt a piros-fehér-zöld örömet a Mária énekekbe is belecsempészték az asszonyok. A virágja piros-fehér-zöld, és ezt boldogan, és mindig valami más hangsúllyal énekelték. Tehát ez fontos volt, hogy a haza az egyenlő az Istennel. A haza szeretet az nem lehet hit nélküli, nem lehet kizárni az Istent. Az a baj, hogy most elengedtük az Isten kezét, és abban a pillanatban, hogy egy kicsit lazábra engedtük, már a sátán ott van benn. És ő már dolgozik, bombázza szét a közösségeket, mert ott van az erő, ezt nem szabad hagyni. Ezért kell énekelni, és tegnap is, ahogy utaztam, Farkas Árpádra gondoltam, aki azt írja, hogy az ember csak mondja a magáét, mint akit nem vertek még szájon. Ha a vonaton vagyunk, ott kell evangelizálni. Ha a buszon, ott kell, ahol éppen adatik. És most már nem kell válogatni, nem kell csak a templomba menni azért, hogy az Istenről beszéljünk, hiszen ha bennem nem lakik az Isten, akkor én egy üres templomba megyek be, mert ott ő nem lakik, csak a szívekben.
Szűz Mária fontos szerepet és helyet tölt be az ön életében. Szűz Mária mellett van-e kedvenc védőszentjem, olyan védőszent, akihez folyamatosan imádkozik, akinek a segítségére mindig számíthat?
Én nagyon szeretem Szent Erzsébetet. Tulajdonképpen kicsi gyermekként egy picit talán óvatosan mondom, vagy hasonlítottam hozzá, vagy szerettem volna, mert a mai életemben is mindig szeretek valamit ajándékozni, és kicsi koromban is így volt, lehet, hogy az csak egy kő volt, vagy egy szép szívecske, vagy egy virág, de hogy valamivel örömet szerezni az embereknek, és látni azt, hogy az emberek arca kiderül, felderül, megváltozik, és igenis én ebben hiszek, hogy a szeretettel mindent megváltoztathatunk, és csak ebben hiszek, vissza kell térni az Istenhez, nincsen más utunk.
Az Énekkel dicsérlek Adventtől Adventig című lemezén két éneket is hallhatunk Szent István királyról, és mivel a Szent István rádióban beszélgetünk, ezért arról is ejtsünk néhány gondolatot, hogy Szent István mit is jelent az ön számára, miben lehet ő számunkra példakép.
Tartásban, becsületben, szeretetben, tisztességben, gerincességben, egyenes gerinccel járt Szent István, és tulajdonképpen ő már egy ag király volt, amikor felajánlotta a Szent Koronát Máriának, és az is nagy boldogasszonykor történt. Tehát valahogy úgy érzem, hogy egy közben járunk ő odafent, egy védő angyalunk. Én csak az ima erejében hiszek. Sokszor mondtam ma, vissza az Istenhez, és a hitben és a szeretetben mélyülni.
Oly sokszor megfogalmazta már, hogy Isten fényességét kell sugároznia, és erre is törekszik az ön által előadott dalokban, de szavakkal hogyan tudnánk leírni, mi az ön szakmájának, hivatásának, mesterségének a szépsége?
Nagyon nehéz megfogalmazni. Élőszóban, énekkel talán könnyebb lenne. Az ének az én életem mestergerendája. Talán így fogalmazhatnám meg. Minden élethelyzetben énekelek, ha bánatom van, ha örülök, ha nem tudok valamit megfogalmazni, akkor jön az ének, és mindenre van valami. És az a szerencsés ember vagyok, aki sok-sok zenekarban énekelhetett, például az Egri Gajdos zenekarban éveken keresztül, 7 éven keresztül voltam énekes. Végtelenül hálás vagyok a zenekar tagjainak, hogy ezeket az éveket megélhettem velük együtt. Előtte is már nagyon-nagyon sok zenekarral dolgoztam, a Kozsók zenekarral, a Csürdöngölővel, Birinyi Józseffel és Széles Andrással, Szabó András irodalmárral, aki versmondóként jelen van az életemben még mindig, és hát sorolhatnám hosszan-hosszan ezt a sort. A turai énekmondókra nagyon büszke vagyok, akik az én tanítványaim, hiszen amióta énekelek, azóta tanítok is, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy visszaadjam ezeket a kincseket, amelyeket én örökül kaptam. Nagyon sokat tölthetek különféle búcsújáró helyeken, és ott hallgathatom nyugodtan az öregek énekeit szebbnél szebb változatokban, és hát ez egy akkora csoda, egy teológiai bölcsesség, minden érthető és világos mindenki számára, hogy ezeket meg kell őrizni.
Portréműsorunk mai vendége Mackó Mária, magyar örökségdíjas népdalénekes volt.
Beszélgetésünk végén pedig hallgassunk ismételten egy szép Mária éneket az ön előadásában, mivel fejezzük be ezt a mai találkozásunkat.
Nem fejezhetjük be másként, mint egy fohásszal. Magyarország nagyasszonya, téged kérünk most szokogva.
Magyarország nagyasszonya, téged kérünk most zokogva. Csak néked panaszkodunk, térdre hullva, sírva kérünk, szánd meg a mi szegénységünk. Magyarország nagyasszonya, a mi sorsunk bús mostoha, sötét az ég, aki néget, csak sírunk, csak zokogunk. Szeress minket, vigyázz rejánk, áld meg a mi édes hazánk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Szabala bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. Nicaragua kiutasított 7 papot, és Rómába küldte őket. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Szabala bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. A jeruzsálemi latin pátriárka Szűz Mária mennybevétele ünnepére küldött üzenetében a közel-keleti háborúról beszél, amely továbbra is döbbenetet és szenvedést okoz. A gyűlölet, a harag és a megvetés csak fokozza az erőszakot és eltávolítja a megoldások megtalálásának lehetőségét. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Pier Battista Piccaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája szívből jövő köszönettel fordul a Szentföld keresztényeihez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, hogy kifejezze fájdalmát a szörnyű háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az eltelt számos hónapban. A bíboros kijelenti, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek lakosságunk életére gyakorolt hatása a valaha volt legnagyobb és legfájdalmasabb. És egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal is vegyítve mindenkit összetör. Piczabala bíboros augusztus 15-ére, Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint az egyik olyan napra, amely fontosnak tűnik a konfliktus megfordítása érdekében. Ezen a napon a pátriárka arra ösztönzi a híveket, hogy mondjanak el egy imát a békéért, a mennybe felvett szűzanya közbenjárását kérve. Továbbá annak a kérésének adott hangot, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a köztünk jelenlévő zarándokok egyesüljenek abban a közös békevágyban, amelyet a legszentebb szűzre bízunk. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, hangzik a fohásza, a sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus. Ez a nagyboldogasszonyhoz intézett ima, amely szemben a túl gyakran elhangzó sok gyűlölködő szóval a megbékélés és a béke szavaiból áll, egy fénysugárt hozhat az egész világ számára. Nicaragua kiutasított 7 papot és Rómába küldte őket. Az elmúlt napok letartóztatásai után a nicaraguai kormány száműzte a 7 szerzetest és Olaszországba küldte őket. Augusztus 7-én szerdán száműztek 7 Nicaraguában fogva tartott papot és Rómába küldték őket, ahová augusztus 8-án délután érkeztek meg. A hírt a nicaraguai kormány sajtóközleményben erősítette meg, 7 nicaraguai pap hagyta el az országot Rómába utazva. A papok a Matagalpa és Esteli egyházmegyéhez tartoznak, és a fatimai szűzanyáról elnevezett szemináriumban tartották fogva őket Managuában. A nicaraguai média szerint az Esteli egyházmegye apostoli adminisztrátora Frutos Valle atya, akit július 26-án tartóztattak le, nem szerepel az országból kiutasítottak között. Ez az 5. papi csoport, amelyet eltávolítanak Nicaraguából. 2 csoportot 2022. októberében és 2023. februárjában az Egyesült Államokba, 2 másik csoportot pedig 2023. októberében és 2024. januárjában Rómába küldtek, 2 püspökkel, Rolando Álvarezzel és Isidoro Morával együtt. Augusztus 8-án csütörtökön az 5. 7 papból álló csoport érkezett Rómába. Eközben Arturo Megfields Iescas, az Amerikai Államok Szervezetének volt nicaraguai nagykövete, szerdán megerősítette, hogy a Daniel Ortega vezette kormány elrendelte Brazília nicaraguai nagykövetének a kiutasítását, mert nem vett részt július 19-én a szandinista forradalom 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyre meghívást kapott. A brazil kormány a maga részéről csütörtökön úgy döntött, hogy a managuai hatóságok hasonló intézkedésével a kölcsönösség alapján kiutasítja a nicaraguai nagykövetet. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Miközben folytatódnak a zavargások az Egyesült Királyságban, Justin Welby anglikán érsek támogatását fejezi ki az erőszak és az agresszió növekvő számú áldozata iránt, és békére, valamint erőszakmentes tiltakozásra szólít fel a konfliktus kedvezőbb megoldásaként. A közelmúltban Nagy-Britanniában bekövetkezett események nyomán, amelyek során az eddigi évek első felében tapasztalt legnagyobb mértékű antiszemitizmust észlelték, az Egyesült Királyság vallási vezetői továbbra is elítélik az országszerte kialakult erőszakos muzulmán ellenes zavargásokat. Összefogtak a gyűlölet és a brutalitás ellen, mondván, hogy minden brit állampolgárnak joga van a tisztelethez és kötelessége mások tiszteletben tartása. Canterbury anglikán érseke Justin Welby kijelentette, hogy csatlakozik hozzájuk az imában, és a béke reményét közvetítette az összes érintett közösségnek, a sebesülteknek, a közrend helyreállítására törekvő rendőrségnek, valamint az istentiszteleti helyeknek, illetve a hívő és jó akaratú embereknek. Az erőszakos tiltakozás elfordítja az embereket az üttől, erősítette meg Welby anglikán érsek a BBC rádiójának adott interjújában. A BBC rádiójának adott interjújában hangsúlyozva, hogy a békés tiltakozásoknak 10,000-szer nagyobb hatása lesz, mint a büntető jogilag erőszakos zavargásoknak, azoktól függetlenül. Az üzenetet azt követően tette közzé, hogy az Egyesült Királyság több régiójában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak folyamatosan növekszenek, mert egyre többen lázadnak fel és vonulnak ki a különböző városok utcáira, ahol tömeges erőszak és letartóztatások tapasztalhatók. Nem érzem otthonosnak, mondja egy jemeni származású fiatal diák, aki Liverpoolban született és nőtt fel, aki sok muzulmán származású brit állampolgár érzelmeit képviseli. Welby anglikán érsek, valamint az Együtt Anglia Egyházai elnevezésű szervezet többi elnöke is köszönetét fejezte ki szervezetüknek, különösen a Merseyside régióban, miután a múlt hét elején gyorsan reagáltak a Southporti támadásokra. Az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia belföldi szociális tevékenységekkel foglalkozó hivatalos ügynöksége a közelmúltban kifejezte szolidaritását, mondván, hogy az egyház reményt és segítséget kíván nyújtani azoknak a peremre szorult közösségeknek, amelyek az erőszakos kitörések áldozataivá váltak. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával.
Augusztus 13-án van egyik aránylag kevéssé emlegetett nagyszentünk, Árpádházi Piroska bizánci császárné halálának 890. évfordulója. Ebből az alkalomból megkértük dr. Berzevici Klárát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, és Pályi Gyulát, a Modenai Egyetem professzorát, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, hogy foglalják össze a császárné életével és családi körülményeivel kapcsolatos, folyamatban lévő kutatásaik eddigi eredményeit. Kettőjük közül a nyári szabadságolások miatt csak Pályi professzort értük el. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Szent Piroska a magyar történelem egyik legnevezetesebb királyának, Szent első Lászlónak és német feleségének, Reinfelden Adelaidnek a gyermeke volt. 1088-ban született, édesanyját már 4 évesen elvesztette, édesapját pedig 7 évesen. Fiatalsága művelt nagybátyja, könyves Kálmán király környezetében és felügyelete alatt telt. Okunk van azt hinni, hogy itt alapos műveltségre tett szert. Mintegy 16 évesen elérte a középkori királylányok szokásos sorsa, egy általa személyesen nem ismert férfi, menyasszonya, majd nem sokkal később, 1104-ben a felesége lett. E kiválasztott a bizánci Komnénosz dinasztia trónörököse, majd 1118-tól harmadik császára, második Johannes, illetve magyarul János lett. De a gondviselés úgy hozta, hogy a házas felek között életre szóló jó kapcsolat alakult ki, aminek számos jeléről egykorú források is megemlékeznek. Meg az a nem mellékes körülmény, hogy összesen 8, 4 fiú és 4 lány gyermekük születéséről adnak hírt a krónikák. Mindkettőjük mozaik képe fennmaradt, ma is látható és megállapítható, hogy Johannes császár jókülsejű férfi volt, aki nyilván nem véletlenül kapta a szép ragadvány nevet, Piroska pedig kifejezetten szép arcú hölgy. Egyébként Szent Piroska az Árpádház egyetlen tagja, akiről még életében készült képi ábrázolás.
Kár, hogy ezek az érdekes körülmények olyan kevéssé köztudottak hazánkban. Életük részleteiről is maradtak fenn feljegyzések?
Második Johannes császár 400-as uralkodása maga a bizánci történelem. Erről bőségesen maradtak fenn feljegyzések. Úgy tűnik, hogy felesége már kezdettől nagymértékben elkötelezett volt a jótékonyság iránt, ami ugyan tisztségéből fakadó kötelessége is volt, de a jelek arra mutatnak, hogy személyes hajolma is ebbe az irányba mutatott. A feljegyzések szerint ő volt a később világhírűvé vált Pantokrátor kolostor komplexum felépítésének fő kezdeményezője és a megvalósítás során állandó felügyelője. E komplexum a vallási rendeltetés mellett egy akkoriban jelentős méretűnek számító kórházi részleggel is rendelkezett. Szerencsére fennmaradtak egy kórházi intézmény működési szabályai is, amelyek a 12. század elején olyan modern elveket és berendezkedést tükröznek, amelyeket Európa nyugatabbra eső hasonló intézményei csak jóval később és talán a Pantokrátorról fennmaradt információk hatása alatt értek el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern európai egészségügy egyik fontos forrása Piroska császárné életműve a Pantokrátor kolostor kórház volt. Piroska császárné haláláig kitartott a szegények, elesettek, betegek támogatása mellett, bár a Pantokrátor kolostor kórház felszentelését nem érte meg, de életszentségét előbb az ortodox keresztény, majd később a katolikus egyház is elismerte, és szentjei sorában tiszteli.
Ez rendkívül érdekes. Úgy tudjuk, hogy Piroska császárné családi körülményeit is aránylag jól ismeri az utókor. E téren kutatásaik milyen eredményeket hoztak?
Kutatásaink főleg a mások által eredeti dokumentumok alapján kidolgozott családi kapcsolatok rendszeresítésére szorítkoznak. Ismert, hogy Szent Piroska édesapja, Szent Első László magyar király, az Árpádok úgynevezett Mihály ágából származott, és édesanyja a lengyel Piasz dinasztiából származó hercegnő, Richeiza, illetve Hiszka volt. László király felesége, Reinfelden Adelaide, Reinfelden Rudolf sváb herceg, majd később német ellenkirály, és Savoya Adelaide lánya volt. A Reinfelden család rövid ideje töltött be jelentősebb pozíciókat, és rövidesen eltűnt a történelem színpadáról. Míg Savoya Adelaide az Észak-Itáliában, Dél-Kelet-Franciaországban jelentős szerepet játszó familiából származott, édesapja Oddone már őrgróf volt, míg édesanyja Szuza őrgrófjainak családjából Torino városának örökségét hozta magával. Megjegyzendő, hogy Torino egészen 1946. június 18-áig, az olasz köztársaság megalakulásáig, legalábbis formálisan, a Savoya család fennhatósága alatt maradt. Komnénosz Árpád házaspár 8 gyermeke közül 2 fiú viselte a bizánci császári méltóságot, közülük első Manuel 37 éves uralmát 1143-tól 1180-ig a császárság egyik fénykorának tekintik. Manuel alapkoncepciója a régi római birodalom egységének helyreállítása volt, és uralma a keleti császárság egyik fénykora volt. Bár végső céljának elérése nem adatott meg neki. Működésének egyik magyarokat igencsak érdeklő momentuma volt, hogy fiúgyermeke nem lévén, második házasságának második évében örökbe fogadta rokonát, anyai nagyapja, Szent László, testvérének ükunokáját, Béla herceget, aki körülbelül 10 éves korában, mint a bizánci császárság trónörököse, került Bizáncba, ahol rangjának megfelelő kiváló nevelésben részesült, és a birodalom működési mechanizmusának minden részletével megismerkedhetett. E kapcsolat egyik jellegzetes példája, hogy a 16 éves Béla herceg és Manuel császár egy alkalommal együttesen elnököltek az akkor már Rómától elszakadt bizánci keresztény egyház zsinatán. Néhány év múlva a sors, a gondviselés úgy hozta, hogy Manuel császárnak fia született, aki később IV. Alexios néven utódja is lett. Ekkor Béla trónörökös, körülbelül 19-20 évesen, nagy államférfiúi bölcsességet tanúsítva lemondott minden tisztségéről, és hazaköltözött Magyarországra, ahol nem sokkal később bátyja, III. István halála után III. Béla néven király lett, és 26 éves uralma az Árpád-kor egyik legfényesebb fejezetének bizonyult. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Piroska és második Johannes 8 gyermeke közül többnek a leszármazottai ízről ízre kimutathatók, közöttük találjuk például Beatrix királynét, Hunyadi Mihátyás feleségét, vagy rokonát, Marciano Alojzia, nápolyi hercegnőt, aki egy magyar-horvát főúr, Frangipán Bernát felesége lett. Míg Beatrix királynének nem volt gyermeke, a Frangipán Marciano házaspárnak számos gyermeke érte meg a felnőttkort, és ezek főként magyar családokkal házasodtak. E családok közül többnek ma is élnek férfiági utódai, mint Perényi, Tahi, Sibrik, Dezsőfi, Szircsics, Batyányi, Draskovics, Nyitraszerdahelyi, Szerdahelyi és mások. A leányági leszármazottak száma pedig több ezret tesz ki, Magyarországon és szerte a világban.
Köszönjük szépen ezt a roppant érdekes beszámolót!
Munkatársam nevében is köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csembes béke kell, enélkül is Isten nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség. Reát talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
A nap verse. Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Negyedik. Mit tartozik rám a kívüllevők fölött ítélni, amikor hatalmam még ahhoz sem elég, hogy önmagamban rendet teremtsek? Ha nem ad erőt, aki magában győzte meg előbb gyöngeségünket, így tárva föl abban, ami romlandó, a romolhatatlan ígéretét. S talán a szenvedők azért szenvednek, hogy váddal tetézzék, nemhogy megosszák a más szenvedését. S gyógyíthatják-e ápolás helyett, méregként marva tovább a sebet. Ne feledd el, ahogy te máshoz itt lenn, úgy lesz hozzád is irgalmas, az Isten.
Rónai György hat vers a Korintusiakhoz című versének negyedik részét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Torzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Szent Maximilián Kolbe atya imája. Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó Szűz Mária. Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged. Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted halljak meg. Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot. Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet, a legnagyobb magasztalást tudjam megadni. Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott. És engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket. És így ebben a nemes versenyben, a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak. Úgy, ahogyan elvárja tőlem az, aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt. Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem. Engedd, hogy dicsérjelek, ó Szűz Mária.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!